Itt tehát a nap vendége, és folytatjuk a beszélgetést dr. Hovári Jánossal, a Türk Államok Szervezetének budapesti irodáját vezető diplomatával, aki tapasztalatai alapján igazán hivatott arra, hogy bevezessen bennünket azokba a diplomáciai és gazdasági érdekességekbe is, kihívásokba is, amelyek ezt a türk együttműködést nyilvánvalóan jellemzik. Törökország ugye vezető szerepet játszik ebben az együttműködésben. Az a tény, hogy Törökország a NATO tagja, az a többieket miben befolyásolja, vagy egyáltalán befolyásolja-e?
Hát a NATO a északi féltek egyik legfontosabb biztonsági, védelempolitikai szervezete, és a Törökország, mint a NATO második legnagyobb tagállama, már olyan értelemben is, hogy a második legnagyobb hadsereget tartja fönn, a NATO úgynevezett déli szárnyának a kulcsországa. A többi türk országoknak megvannak az elmúlt 20 évben a megfelelő NATO kapcsolataik, hiszen a NATO-nak az afganisztáni akcióhoz, amely hát sajnos kudarcot vallott, szüksége volt Özbegisztán, Kazakisztánnak a szoros együttműködésére, és ez megvolt. Azerbajdzsán számos NATO tagállammal és katonailag fontos országgal, Izraellel szoros együttműködésben van. Hát a világhelyzet az alakul, az elmúlt egy évben különösen. Itt minden rendszer, úgy látom, hogy nagyon sok rendszer nyitott egymás felé, ugyanakkor az ukrán-orosz háború következtében bizonyos rendszerek meg bezárulnak. A türk világnak az elmúlt időszakban inkább nyíltak lehetőségek, mint hogy bezárultak volna.
A nagyhatalmak, tehát Kína, az Egyesült Államok, Oroszország valójában hogy viszonyulnak ahhoz, hogy egy igen erősödő szövetség formálódik és működik a türk államok között?
Hát mind Pekingben, mind Moszkvában olyan jól tudják, hogy ez a türk államok szervezete, ez egy politikai egyeztető fórum, kulturális dimenzió, gazdasági együttműködés, ennek védelempolitikai, katonai vonatkozásai egyelőre nincsenek, nem is nagyon lehetnek, hiszen míg Törökország a NATO tagja, addig Kazaksztán és Kirgisztán pedig a Taskenti Együttműködés Szervezetnek, annak a katonai szövetségnek, amelynek a fejét úgy hívjuk, hogy Oroszország. A kínaiak politikájában, a térségben ez elsődlegesen pragmatikus. Kínának szüksége van mindazokra a nyersanyagokra, amelyek Közép-Ázsiában vannak, nem csak a kőolajra és a földgázra, hanem szükségük van a különféle ércekre, a különféle egyéb bányászati termékekre, és mind Kazaksztán, mind Üzbegisztán olyan országok, ahol a mennyelele táblázat minden eleme megtalálható. Kína számára Közép-Ázsia az a kapcsolati világ, amelyen keresztül nyugatra tud, szárazföldi úton nyugatra tud kapcsolatokat építeni. És az a politika, ami arról szól, hogy Nyugat-Kínát, a fejletlen Nyugat-Kínát, ami messze van a tengerparttól, egy új rendszerbe hozzák bele, az csak úgy lehetséges, hogyha kontinentális szárazföldi szállítási vonalakat építenek ki, Közép-Ázsián, Oroszországon át, Európa fele. Ennek az úgynevezett északi vonala, amely Kínát, Moszkván át Rotterdammal kötötte össze, ennek a működése jelenleg rendkívül nehézkes. Bizonyos szállítmányok ezen át tudtak menni, de nem sok. Ez Kínát érzékenyen érinti, és fölértékelődik az a kettes számú szállítási útvonal, szárazföldi szállítási útvonal, ami Közép-Ázsiából, igaz, hogy a Kaszpi-tengeren át, a Kaukázus vidékére vezet, és a Kaukázus vidékéből, Azerbajdzsánból és Georgiából a Kaukázus hegyeket át, Észak-Kelet-Anatóliába, és azon túl a török vasutakon keresztül Isztambulon át Európába vezet. Ezt középső koridornak hívjuk, Middle koridornak. Ez az elmúlt évek egyik, az elmúlt, nem csak az elmúlt egy évnek, tehát nem csak a, ez már az ukrán, orosz-ukrán háború előtt, ez az útvonal már nagyon komoly fejlesztéseket ért meg, most azonban még inkább fölértékelődött. Természetesen a kínaiaknak megvannak a szállítási útvonalaik, tehát a Shanghaiból elinduló hajók, azok megteszik azokat a hatalmas nagy távolságokat, meg szoktak tenni, és a szuezi csatornán keresztül megérkeznek a földközi tenger keleti medencéjében, és különböző helyeken kirakják mindazt, amit ki kell rakni, vagy amit ki szoktak rakni. A Oroszország azáltal, hogy Ukrajnába, ebbe a szerencsétlen háborúba vonta vele magát, és nem kétséges az orosz agresszió kérdése, hát szeretné elmagyarázni a vele szomszédos többi országnak, a kazakoknak mindenképpen, hogy velük kapcsolatban nincsenek ilyen tervei. És tulajdonképpen ezekkel az országokkal igyekszik fönntartani a jó kapcsolatot, hiszen Oroszországnak egy nagyon komoly nyugati kapcsolati rendszere bezárult, és nem pár hónapra, nem egy évre, nem két évre, hanem sajnos, vagy hogyha realisták vagyunk, azt mondjuk, hogy legalább 5-10 évre.
Az Egyesült Államok?
Az Egyesült Államok ezzel a térséggel óvatos. Az Egyesült Államoknak a érdekrendszere az teljes egészében az Indiai óceánra és a Csendes óceánra koncentrálódik. Ezek az országok mindettől távol vannak, de az amerikaiak, a közép-ázsiaiak, az özbegek, kazakok, kirgizek segítségével próbálják valamennyire rajta tartani a szemüket Afganisztánon. Afganisztán egy bukott állam, mindenféle olyan következményekkel, amelyeknek nagyon komoly kihatása lehet a Közép-Ázsiára. Nem csak a extrémista iszlámra gondolok, hanem arra a kábítószerkereskedelemre, amelynek a kiinduló pontja Afganisztán, és ezzel kapcsolatos maffia rendszerekre. A közép-ázsiai országok nagyon sok segítséget kapnak az Amerikai Egyesült Államoktól ahhoz, hogy a helyzet urai legyenek ilyen tekintetben. A fontosabb, a világ fontosabb országai közül leginkább Franciaország fejt ki az elmúlt egy-két évben rendkívül aktív politikát Közép-Ázsia irányában. A özbeg elnök, a kazak elnök az év végén járt Párizsba, a Totálgáz sok milliárd eurónyi befektetéseket eszközöl mind a két országba, és olyan hírek vannak, hogy Macron elnök a tavasz folyamán ezekben az országokba elmegy. Ez azért is fontos, mert a francia diplomácia segíti megértetni a brüsszeli döntéshozókkal, hogy a közép-ázsiai térség többet érdemel, nagyobb figyelmet kell az Európai Uniónak erre a térségre fordítania. Nem csak azért, mert itt vannak azok a nyersanyagforrások, a félkésztermékek, amikre Európának szüksége van, hanem ennek a hatalmas térségnek a ifjúsága milyen eszmék mellett nő föl, mit tanul, megvan-e a lehetősége az, hogy innovatív gazdaságokat hozzanak létre ebben a hatalmas nagy régióban. Ezt segíteni az Európai Uniónak. Magyarország ebbe utat mutat, hiszen az az egyetemi program, amivel kötődünk a tűzvilághoz, azok rendkívül jelentősek, és egyre inkább olyan kérdésekre speciálódik ez az egész rendszer, amely ezeknek az országoknak jövőjét jelenti. Özbegisztánnak növekszik a lakossága, a klímaváltozás következtében egyre kisebbek a termések, öntözték egy új mezőgazdaságot kell létrehozni. Ebbe a magyar agrárvertikumnak, a magyar oktatási rendszernek nagyon nagy szerepe van. Gödöllő, az szinte otthon van Taskentbe, a Gödöllői Egyetem, Szent István Egyetem, az egy nagyon komoly együttműködés kezdett a Taskenti Mezőgazdasági Egyetemmel, mint a gazdaságok létrehozása kezdődött meg. A türk államok szervezetén belül is nekünk Budapestről az a feladatunk, hogy hozzunk létre olyan nemzetközi projekt, Közép-Ázsia illetőleg, amellyel a szárazságot és az aszályt tudjuk visszaszorítani. Ez nagyon nagy kihívás nekünk, de megkezdtük a különböző szakértőkkel az egyeztetéseket, és azt érzem mindenütt, hogy a magyar mezőgazdasági képzésnek, a magyar mezőgazdasági kultúrának, a magyar vízgazdasági kultúrának ezekben a térségekben tekintélyük van, akarnak együttműködni, de vannak más területek is. A nukleáris energia kezelésével, egy atomerő működésével kapcsolatos ismereteket, hát szerintem Magyarországon lehet elsajátítani. Kazakisztánnak nincsen elegendő bányamérnöke. Hát remélem, hogy egyre többen fognak Miskolcra érkezni. És az egyetemi hallgatószám, ami jelenleg van, ami több ezer a közép-ázsiai és a türk világból, azt duplájára lehet növelni, kellene növelni, és ezek a fiatalok miután befejezik az egyetemet, talán még doktorálnak is, hazamennek, ők lesznek a mi igazi követeink és nagyköveteink, akik hitelesen tudják, hogy Magyarország, megvannak a kapcsolataik, és egy új háló szövődik Közép-Európa és a türvilág között, amelyre nem volt példa, és erre szükség van, és ez mindenkinek előnyös. És ebből természetesen vannak hasznok mind a két oldalon. Tehát haszon a tudás. Tehát az, hogy valakinek tudást adunk, hát ezzel segítjük a leginkább. És akkor nagyon sok mindent, hogy én a Magyarországtól eltérő klímájú területeken milyen hatások vannak, azt középpörzséből tudjuk modellezni. És a klímaváltozás, ami úgy tűnik, hogy velünk lesz évtizedekig, vagy évben lehet, hogy évszázadokig, tehát azoknak a különböző hatásait, hogy a kiszáradás az hogyan zajlik bizonyos déli közép-ázsiai területeken, hát azt már látjuk, és hát segítünk az ott élő embereknek, ahogyan csak tudunk, hogy ezt elkerüljék, de hát mindezek a problémák, amelyek ott jelentkeznek, attól félek, hogy egy 4-5 év múlva, vagy egy évtized múlva a magyar alföldi világon is jelen lesznek.
Nagykövet úr, mindaz, amit említett, akár infrastruktúrális fejlesztés, akár egyéb nagy léptékű fejlesztési program általában jelentős összegeket igényel, és ennek olyan eszközei is vannak, legalábbis az információk, a hírek szerint, mint például a türk befektetési alap, amelynek képviselője nemrég itt járt Magyarországon, Budapesten. Mit lehet tudni erről a területről?
Hát a türk államok szervezetének az egyik legfontosabb döntése született meg Szamarkandban, hogy végleg egy hosszas előkészítések után egyértelmű döntés született arról, hogy egy éven belül fölállításra kerül a türk befektetési alap, amelyben mindegyik ország egy jelentős több száz millió dollárnyi összeget fog berakni, és különböző egyéb ígéretek is vannak, és hogyha ahogyan én ismerem a helyzetet, ebből rövid időn belül egy több milliárd dollárnyi alap jön létre, és ez a befektetési alap, ez nem kereskedelmi bank, nem profit érdekelt bank, persze minden döntését alaposan megrág és végig gondol, hanem olyan területeken akarnak közbeavatkozni, ahol elmaradások vannak. Tehát valami sajátos, az Európai Unióban mi a kohézióról beszélünk. Tehát egy bizonyos fajta türk világbeli kohéziót szeretne létrehozni, tehát ott segíteni, vagy ott pénzügyi lehetőségeket nyújtani, ahol azok nincsenek meg, vagy olyan ágakat segíteni, amelyek az egész térséget viszik előre, és a térségbeli országok, gazdasági szakemberek, kutatóintézetek együttműködését minden eszközzel segíteni kell, és ez egy ilyen lehetőség lesz a türk világba, és a főtitkár úr, aki ezt a feladatot megkapta, aki korábban a türk államok szervezetének is a főtitkára volt, személyében garancia arra, hogy ez működni fog, és eredményes lesz.
A nap vendége volt dr. Hovári János nagykövet, aki a türk államok szervezetének budapesti irodáját vezeti, és az elmúlt percekben rengeteg olyan összefüggésre világított rá, amely bemutatta, hogy itt Magyarországon, Budapestről nézve milyen jelentősége van a türk államok szervezetének, illetve mindannak a lehetőségnek, amelyet ez az együttműködés rejt. A haszon, a lehetőség valamennyiünk számára ott van, úgyhogy érdemes odafigyelni, mi történik majd ezután. Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és elmondhattam a véleményemet a türk világ mai helyzetéről, és az ebben mutatkozó tendenciákról, és Magyarországnak a szerepéről abban, hogy a türk világgal való kapcsolattartásban mi az, ami egy jellegzetes magyar megközelítés.